A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, a nap vendége pedig Szomráki Béla, Olaszország szakértő.
Jó estét kívánok a kedves hallgatóknak, és neked is, Csaba.
Kedves tanár úr, köszönjük szépen, hogy itt vagy velünk. A mai beszélgetésünk apropóját miként a titulusodból is kedves hallgatók szerintem kitalálták, az olaszországi események adják. Hát köztudomású, hogy Mario Draghit bízták meg kormányfői teendőkkel, aki korábban az Európai Központi Bank elnöke volt. Az eurót már megmentette, most kvázi Olaszországot kell. Hogy látod? És akkor, ha már ilyen bővített kérdést tettem föl még ide vonatkozóan, tulajdonképpen miért kellett távozni a Giuseppe Conte-nek?
Azért, mert hogy a cárok annak idején Leningrádban, illetve pontosabban akkor még Szentpétervárnak mondták, elvesztették a téli palotát, ugyanúgy a volt olasz miniszterelnök, aki kétszer is volt miniszterelnök, Conte, az meg elvesztette a kicsi palotát, mert addig ostromolták a palotát nem csak ott a Piazza Colonnán, Róma szívében, hanem a szenátusban is, amíg végül megfelelő mennyiségű és minőségű katona nélkül maradt, megfelelő mennyiségű és minőségű szenátor nélkül maradt, mert Matteo Renzi, egy volt kormányfő, aki 2014-ben került az olasz politikai élet élére, több kormány megbuktatott, és akarat ellenére kétszer is igen komoly helyzetbe hozta Contét, és furcsa módon, de érthetően talán szívből utálta. És addig-addig utálta, addig-addig intézte a támadásokat ellene, amíg sokan ráébredtek arra többek között az Európai Unióban is, meg otthon Olaszországban is, hogy ez a Renzi lehet, hogy nagyon utálja ezt a Contét, de valójában itt azért súlyosabb dolgokról van szó. Úgy tűnik, hogy Conte és kormánya teljesen alkalmatlan arra, hogy egy nagy Európai Uniós tervet, a nagy globális pénzügyi körök nagy eladósítási, ugyanakkor hitelnyújtási tervét, azt megvalósítsa Olaszországban. Úgyhogy kitört a globális pénzügyi elit lokális olaszországi pénzügyi forradalma, és a pénzügyi körök és az otthoni aggódók élükön Mattarella államfővel behívták Mario Draghit, aki valóban egy nagyszerű szakember, egyébként még mielőtt az Európai Központi Bank elnöke lett volna, éppen Silvio Berlusconi javaslatára és, hogy mondjam, kijárására olasz központi bankelnök is volt, mintha Silvio Berlusconi volt az, aki meggyőzte európai kollégáit arról, hogy ez a Draghi bizony alkalmas lenne egy nagyon nehéz helyzetben lévő Európai Unióban, illetve nagyon nehéz helyzetben lévő euró körüli ügyekben arra, hogy betöltse az Európai Központi Bank kormányzójának a szerepét, és be is váltotta hozzá fűzött reményeket, úgyhogy valóban megmentette az eurót azzal a híres mondatával, ami persze nem úgy Deus ex machina jött ki a fejéből, az előtt alaposan átgondolt mindent, amikor azt mondta, hogy everywhere it takes, vagyis bármit megtesz a Központi Európai Bank, hogy az eurót megmentse, most úgy tűnik, hogy bármit megtesz azért, hogy megmentse Olaszországot is.
Tiszta sor. Egyébként, hogy a kedves hallgatók is képbe legyenek, milyen most a politikai felállás a parlamentben?
Hát a politikai felállás a parlamentben az egyfelől nagyon érdekes, másfelől bocsánatot kérek, hogy nem szellemeskedni akarok, másfelől majdnem, hogy érdektelen. Azért érdekes, mert hosszú idő után együtt van egy kormányban a jobb oldal és a bal oldal, meg a közép, hogy így mondjam. Ugyanakkor a jobb oldalnak egy jelentős része, bár a jelenlegi parlamenti felállás szerint igen kicsinke része, a Fratelli d'Italia, az olasz testvérek pártja, az maradt ellenzékben. Gyakorlatilag szinte mindenki a kormány támogatja, tehát mondjuk úgy, hogy a parlamenti mandátumok arányában körülbelül olyan 90%-os lehet a támogatottsága. Nagyon érdekes megjegyezni a támogatottsággal kapcsolatban azt is, hogy az olasz közvélemény támogatása az tegnap olyan 71%-on volt, ma már 73% körül van.
Na, hát ez teljesen érdekes fejlemény, ma pedig szenátusi ülés lesz, ha jól tudom.
A szenátusi ülés az késő éjjel fog véget érni, délelőtt 10-kor már megtartotta Mario Draghi azt a beszédet, amellyel a szenátus bizalmát, a szenátusban lévő politikai pártok bizalmát kéri. Nagyon érdekes a felállás egyébként, amit mondtam, hogy talán érdektelen és bizonyos értelemben ez a felállás, mert hiszen a baloldali pártok meg se szólalhatnak, persze beszélni fognak, de érdemben nem tudnak semmilyen ellenvetést tenni majd Dráginak, aki le akarja nyomni a torkukon az egész olasz politikai elit torkán, de természetesen most a baloldalról beszélek, és azért, mert ők nekik van a legnagyobb félnivalójuk, ugyanis, hogyha valamikor azt mondják Drági bármelyik komolyabb intézkedésére, amit egyébként ráadásul jobb oldal támogat is, hogy nem, ha azt mondják, hogy nem, akkor Drági azt mondja, uraim, nem, hát akkor menjenek haza, akkor lesznek választások. Hát ettől pedig jobban félnek, mint ördög a tömjén füsttől, a szentelt víztől, tehát mindent meg fognak szavazni, csak közben erőteljes nagy árjákat fognak arról dalolni, hogy Olaszország érdekében ők meghozzák a legnagyobb áldozatok is azért, hogy de ne higgye senki azt, hogy elvesztették az identitásukat, a politika nem vesztett, stb. Érdekes, hogy Drági is beleszült a mai mondani valójában azt, hogy a politika nem vesztett, a politikai pártok vesztettek. Pontosabb lett volna, hogyha azt mondta volna, hogy a baloldali politikai pártok vesztettek, mert a jobboldali politikai pártok, nevezetesen kettő, a Forza Italia, amely szintén egyik, hogy is mondjam, kollaborátora volt, együttműködő volt ennek a nagy cserének, ami az Edithben megtörtént, Conte Barrell, és jobbról pedig bejön Drági, a pénzügyi körök ikonikus alakja, és ott van még a mindenki nagy meglepetésére a Liga is, a Matteo Salvini vezette Liga, aki azt a pártot vezeti, amelyik leginkább mégiscsak Észak-Olaszországban gyökerezik a leginkább, mi több az olasz kis- és középvállalkozások, de akár még nagyobb vállalkozások, a nagy termelő erők szavazó bázisát is jelenti. Tehát Dráginak mindenféleképpen szüksége van ugyanarra, már csak akkor az államfő intelmény miatt is, hogy egy nemzeti egységet teremtsen, és éppen ezért szüksége van a jelen pillanatban a legnagyobb támogatottságot élvező párt, a Liga támogatására, de azért ettől függetlenül egy sor dolgot megtehet. A Liga ért is ezzel az alkalommal, nagy meglepetésre mindenki, főleg a baloldal nagy meglepetésére Salvini fejest ugrott az új helyzetbe, és gyakorlatilag egyfajta centralitást teremtett maga körül. Úgy tűnik, hogy ebben a pillanatban Drági alatt természetesen, de a Liga, illetve Salvini az, aki egyfajta protagonista, főszereplő a politikai életnek a mostani ébredező szakaszában, amikor a baloldal pártjai még a sebeiket nyalogatják, és még mindig nem értik, hogy mi történt velük, miért kerültek ki a hatalomból. Hát egyszerűen azért kerültek ki a hatalomból, mert egy másik, egy nagyobb hatalom ezt akarta, és a végrehajtó munkával megbízta Matteo Renzit, aki szépen belülről szétverte a baloldalt. Hát a másik oldalon, megmondom, ott vannak a jobboldali pártok, akiknek a programjai sokkal inkább összeegyeztethetőek Drági elképzeléseivel. Mindenesetre Dráginak a fő feladata az alapvetően kettős. Egyrészt a gazdaságot kell valamilyen szinten rendbehoznia, tehát gazdasági feladatai vannak, másrészt a külpolitikában meg kell erősíteni azt a tendenciát, ami elengedhetetlenül fontos ahhoz, hogy továbbra is megtartsa a nemzetközi gazdasági, pénzügyi és politikai köröknek az abszolút támogatását. Hát
nem lesz könnyű dolga, lehet számítani kemény és népszerűtlen pénzügyi intézkedésekre, ami a gazdaságot meg a mindennapokat is fogja érinteni?
Én úgy gondolom, hogy a csúnya szót használom, lakossági szinten ilyenfajta ellenállásra nem fog sor kerülni, mert Dráginak pontosan az ellenkező feladat jutott, mint ami 9 évvel ezelőtt, 10 évvel ezelőtt Monti professzor úrnak, egyik mind a ketten dolgoztak érdekes módon a Goldman Sachsnál, mint direktorok. A Montinak a megszorítás hálátlan feladata jutott, Drági pedig egy egészen más feladattal birkózik, nem lesz nagyon nehéz, bár nyilvánvaló talál itt-ott-amott különböző ellenállásokat, elsősorban a pártpolitikai oldalról. Az a feladata, hogy nagyon okosan beosszon egy irtózatos összeget, 209 milliárd eurót, ami a magyar GDP-nek kb. Több mint másfélszeres értékét jelenti. Az a feladata másfelől, más nézőpontból nézve, amellett, hogy megmentse úgymond az olasz gazdaságot, hogy rásózzon az olaszokra egy 120-130 milliárdos újabb adósságot. Egy olyan adósságot, ami most már annyira fogja megterhelni majd a jó, persze Next Generation majd jövőre fizetik, nem jövőre, a jövőben fizetik majd a fiúk meg az unokák, de az olasz eladósodottság immár ugyan 160% felé nyargal a pandémia miatt, a pandémia előtt van 135-136%-os volt GDP arányosan, és ha ezt a nyakába kapja, akkor a 200%-ot bőven meg fogja haladni. Ebből visszautat egyelőre élő közgazdász nem lát. 200%-ból nem lehet csak úgy kibújni, még akkor is, hogyha egy sor dolog, sor dolgot meg lehet reformálni.
Kettő hát ez lassan a görög szint sajnos.
Hát ez történelmi időkben mérve 3 másodperc alatt eléri Görögországot, úgyhogy ez nyilvánvaló. Tehát a gazdasági politikája a lényeg, de az a feladat, hogy a recovery fundot megcsinálja, mert neki nem csak Olaszországot kell megmentenie, hanem a recovery fundot is általában, vagyis azt a nagy nemzetközi politikai és pénzügyi törekvést, hogy az Európai Unió tagországait a hitelek révén is teljesen egybetartsa. Tehát nem csak egy politikai szinten zajuljon a küzdelem, hogy most a szuverenitás, vagy pedig Európai Egyesült Államok, hanem az Európai Egyesült Államok felé pénzügyi úton is terelgessék, mi több eléggé keményen terelgessék, ugye a kamatok, kamatos kamatok, stb. Azok azért elég kemény eszközök, elég kemény ösztökék szoktak lenni. Hogy ennek ő meg akar felelni, azt nagyon jól mutatja a beszédnek egy olyan része, amelyik ilyen megható részletek közé volt finoman beágyazva, amikor is azt mondta, hogy az, aki támogatja ezt a kormányt, az egyben az euró irreverzibilitására is szavaz. Vagyis, hogy ez visszavonhatatlan folyamat. Az eurót azt nem töröljük el, most már véglegesen elkötelezünk mellette.
Hát tiszta sor nehéz, ugye hát azért ezt ki lehetett logikázni, mint az euró megmentője, de mondjuk ide kapcsolódva maradunk ennél a vonalnál, hogy Draghi tényleg nemzetközi tekintélyű személyiség, azért ez neki sokat segít piaci oldalról nézve.
Hogyne, ő megkapja a piacok bizalmát, akkor, hogy kijelenti ezeket a dolgokat, mint az euró irreverzibilitása, mert azért otthon, például ott van Salvini, aki éppen tegnap ejtett el egy ilyen félig széfás megjelzést, hogy csak a halál irreverzibilis, úgyhogy ezzel, hogy úgy tetszik, akkor most a Salvini orrára akart koppintani, de egyben meg akarta mutatni a nemzetközi pénzügyi politikai köröknek, azért nem felhőbe beszélünk, ugye mert nagyon tudjuk, hogy az Európai Bizottságról van szó egyfelől, a nagy európai államokról van szó, a nagy tech cégekről van szó, általában nemzetközi tőkepiacról van szó. Úgyhogy egyrészt az euró, másrészt pedig azt mondta, hogy aki pedig támogat engem, az támogatja azt is, hogy az Európai Unióban az integráció egyre erősebb legyen. Az európai integráció egyre erősebb vallása, az gyakorlatilag az előszobája annak, amit ilyen finom új beszél terminológiával, új beszél szóval úgy neveznek, hogy európeizmus, vagyis az Európai Egyesült Államok. Úgyhogy egy finoman azért bevezette, megerősítette a saját pozícióját is, miközben a támogatást kérte a politikai pártoktól, amelyek mondom, mindenfajta támogatást meg fognak adni, a baloldal azért, mert hogy ha nem adja meg ezt a támogatást, akkor azonnal beköszön a választásoknak a fenyegetése. A jobb oldal pedig azért, mert nagyjából ezekkel a célokkal egyetért, és amúgy is nagyon jól tudja a jobb oldal, mint a legtöbb gondolkodó ember tudja, hogy azért ez a kormányt lehet nevezni nemzeti egységkormánynak, meg politikusok kormányának, meg szakértő kormánynak, meg a kettő elegyének, de valójában ez egy olyan kormány, meg az elnök kormányának, mármint az államelnök kormányának, de valójában ez egy olyan kormány, amit az olasz politikai terminológia úgy jegyez, hogy governo di scopo, vagyis a célszerűség kormánya, ez a, vagy hogy hozza ki a nagy válságból Olaszországot minél gyorsabban, épp a Recovery Fund használatával, értékesítésével, azzal, hogy elkészít egy jó tervet, egy jó recovery plant, amit az előző kormányzat nem tudott, alkalmatlan volt, hogy összehozza. Másfelől pedig az a feladata, hogy nekilásson a szükségállapot felszámolásának, ennek a vészhelyzetnek a felszámolásának. Tehát egyszerre kell nekilátni a vészhelyzetnek, a vészhelyzet legfenyegetőbb aspektusainak a felszámolása, ez például ugye az oltás segítségével, egy oltási terv segítségével, pontosabban vakcináknak, főleg a beszerzésével, ebben nagyon csehül állnak az olaszok is. Másfelől pedig a reformoknak a megkezdésével, mert hiszen Olaszország az ott tart, hogy lassan 20 éve alulról szagolta nemhogy a 2% növekedés, az 1%-ot is, gyakran stagnált, gyakran alámerült, de a 1% felé gyakorlatilag két kivétellel soha nem ment, tehát mindenféleképpen meg kell reformálni a közigazgatást, a bíróságot, meg kell reformálni az egészségügyet, természetesen az oktatást is, nagyon érdekes dolgot mondott ezzel kapcsolatban, épp a pandémia mutatta meg, hogy milyen súlyos hiányosságok vannak az oktatás terén, a képzésben, meg az oktatás ellátottságában, hiszen igaz, hogy ez most egy hirtelen jött szükséglet, de utólag kiderült a felmérések szerint, hogy az olasz köztársaságban a távolléti oktatáshoz a diákoknak, vagyis mondjuk úgy magyarul a gimnazistáknak, annak a korosztálynak csak a 60-61%-a jutott hozzá, magyarul 40%-a tökéletesen lemaradt az oktatásban.
Pedig hát ugye a világ legfelettebb gazdaságáról beszélünk, akárhogyan is álló adósságráta.
Pontosan, a világ egyik legfejlettebb gazdasága még mindig, de azért nem tud túllépni a saját korlátain, mert egy hatalmas bürokratikus apparátus lepte el az országot, amely köszönhető elsősorban annak, hogy az ország területileg is rendkívül megosztott, most nem csak azért, mert hogy 2500 kilométer hosszú, hanem történelmileg is, történelmileg területében megosztott, van egy nagyon elmaradott déli rész, van egy kevésbé elmaradott déli rész, van egy Közép-Olaszország, ami hoz egy olyan nagyjából Európai Uniós átlagot, vagy valamivel alatta valót, attól függ, hogy Olaszország melyik oldala, keleti vagy a nyugati, és aztán ott van az északi rész, amelyik viszont roppant fejlett, legtöbb esetben kb. Svájci termelékenységgel, illetve főleg életszínvonallal.
Mik a várakozások az olasz polgárok részéről? Jelentem már meg ezzel kapcsolatban valami fölmérés, vagy hogy látod, milyen benyomásokat tett Drági, mennyiben reménysugárő?
Reménysugárnak mindenképpen az, mert ennyi tehetségtelen, alkalmatlan politikus után végre érkezett egy olyan valaki, aki nem csak óriási felkészültségéről tett eddig tanúbizonyságot, közgazdász, bankár, bankigazgató, gazdaságirányító képességéről tett tanúbizonyságot, egyrészt otthon még a 2000-es évek elején az Olasz Nemzeti Bank, az Olasz Központi Bank, az Emissziós Bank vezetésével, de főleg ugye a Európai Központiba, hanem azt is bebizonyította, hogy nagyszerű politikusi kvalitásokkal rendelkezik, ráadásul nem olyan fecsegő, nem olyan commedia dell'arte és színész, aki ugrabugrál, állandóan nyilatkozatokat ad, ott van az közvetlen elődje Conte, tehát szegény ember, igazából már a parlamentbe is alig járt el, de szó szerint le kell érteni, nem járt be a parlamentbe, hanem időnként, esténként, minden héten kiadott egy új DPCM-et, ahogy az olaszok mondják, egy új miniszterelnöki törvényerejű rendeletet, amivel mindig késésben próbálta szabályozni elsősorban a pandémiával kapcsolatos intézkedéseket, és állandóan a különböző tévékben szerepelt, magához vonva lehetőleg minden adót és az esti filmműsoridőket. Na most Drági ezzel szemben egy roppant cikár, alig szól, hogy Kosztolányit idézzük, szavam, ha hull, tömör aranyból érem. Hát alig mond valamit, az a bizonyos híres mondata, bármit megteszünk, ami szükséges az euró megmentésére, hát úgy tűnik, hogy bármit megtesz ahhoz, hogy egyrészt megmentse az eurót a saját országában, a gazdasági csődből megpróbálja elindítani, kivezetni az országot. Mert ezzel az olaszoknak vannak elvárásai, de azért, hogy mondjam, túlzott reményeket nem fűznek a dologhoz abban az értelemben, hogy Drági egy csapásra egy év alatt vagy két év alatt föl fogja számolni azt a helyzetet, ahová az elmúlt 30-40 év különböző színezetű kormányai, különböző színezetű parlamentjei, de ahogy tetszik, a parlamentben nem véletlenül jutottak ezek az alkalmatlan emberek, a különböző módon folyton véleményüket változtató szavazók hosszú, fél évszázados munkájának, kitartó munkájának köszönhetően, ahová eljutott az ország, ezt egy csapásra nem lehet megváltoztatni, ráadásul az előbb is elkezdtem, csak nem fejeztem be egy gondolatot.
De már ez a gondolat már a műsor második részében kerül befejezésre. Elnézést kérek, letelt a műsor időnek az első része. Úgyhogy most tartunk egy pár perces szünetet, jönnek a hírek, és utána folytatjuk a beszélgetést.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.